mik azok a vízmérők és hogyan működnek. Hogyan történik a leolvasás és a számlázás? A fogyasztók számára milyen kötelezettségekkel jár a főmérőcsere? Fogyasztóként mire érdemes odafigyelni vízmérőcserénél? Lehetséges-e újrahasznosítani vagy felújítani a régi vízmérőket? Mik azok az illegális bekötések és hogyan védekezünk ellenük? Üdvözlöm a hallgatókat! Munkatársam Lackó Milán, én Schubert Tös vagyok, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Üdvözlöm a hallgatókat! Schubert Tös vagyok, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Munkatársam Lackó Milán.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Vendégünk pedig dr. Fogarasi Gábor, vízmérőkezelési osztályvezető. Szia Gábor, köszönjük, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Szóval, mik is azok a vízmérők és hogyan működnek?
Struktúráljunk, én azt mondom egy első körben, és osztályozzuk a vízmérőket, és ugye az alapvető megközelítés, ugye a bekötési mérők versus mellékmérők, ugye ez szokott lenni az osztályozásnak, illetve a különbségtételnek az első lépése. Ez mechanikájában nem jelent különbséget vízmérő és vízmérő között, hanem ez inkább a funkciót, a számlázást, a jogi státuszát jelenti gyakorlatilag a mérőnek. A bekötési mérő, ahogy itt szokták mondani, cégen belül az a mi pénztárgépünk, a bekötési mérő a Fővárosi Vízműveknek a szolgáltatónak a tulajdonában van, arra állítjuk ki a számlákat. A mellékmérő ehhez képest, mint ahogy a neve is mutatja, neki mindig valamely bekötési mérő mögé kötve kell működnie. A legjellemzőbb mellékmérős megjelenés ugye a társasházak, emeletes házak, ahol elvileg lakásonként van 1-2-3-4 mellékmérő, ők mind a bekötési mérő mögött működnek, és az adott lakásnak mérik meg a fogyasztását. Ha tovább akarunk csoportosítani, akkor az átmérő, a működési elv az a két következő lépés, ugye amikor kismérőket szoktunk emlegetni, és akkor most itt csak a bekötési mérőkről beszélek, mellékmérő mondom még egyszerű, nem feltétlenül a műszaki tulajdonság miatt mellékmérő, tehát a bekötési mérőket nagy és kismérőkre szoktuk különíteni egymástól, a kismérők az a 15-ös, a 20-as és a 25 mm átmérőig terjed, az ennél nagyobb mérők, ők pedig a nagymérők. Működési elv, mechanikus és elektronikus mérők, ugye a többségében mi is, mint az összes többi szolgáltató, elsősorban mechanikus mérőket tartunk és üzemeltetünk a hálózatunkon, kisebbségben pedig elektronikus mérők is léteznek. Benne van a nevükben, hogy mi a különbözőség, majd esetleg később szélesebbre kell taposnunk, akkor szélesebbre taposuk. Esetleg még annyi, hogy lakás mellékmérőknél, amúgy a fogyasztók, a hallgatók számára érdekes lehet, ugye ez a hidegvizes és melegvizes lakás mellékmérők, és a különbség közöttük mindösszesen annyi, hogy a melegvizes mellékmérők, mérők, vízmérők magas vízhőmérséklet esetén is képesek a pontos mérés, a hideg vízmérők esetén ez a tulajdonság nem áll rendelkezésre. Külső tulajdonságaikat illetően egyébként a hideg és a meleg mellékmérőknek a megkülönböztető borzasztó egyszerű. A hideg mellékmérőkön van valamilyen kékszínű tartozék vagy alkatrész, a melegmérőkön pedig piros. Ez adja a különbség. Tehát valakinek egyébként mondjuk praktikusan a lakásában van két mellékmérő, és azért kettő, mert az egyik a hideg, a másik meleg, pedig a melegvizes fogyasztást méri. Ránéz a mérőkre, és mit tudom, például a karima az kék, akkor az a hideg, a piros, akkor az a meleg. Nagyjából ennyi a mérőkosztály.
És ha jól tudom, van még locsolási mellékmérő.
Igen. A locsolási mellékmérő, illetve a locsolási céllal működő mérőnek az a tulajdonsága, neki is elsősorban egy pénzügyi jogi tulajdonsága van, nem feltétlenül kell, hogy a locsolási mérő az főmérő után legyen kötve, tehát nem csak locsolási mellékmérők, hanem locsolási mérők is léteznek, akik bekötési mérők módjára működnek. Például egy közterületet, ha egy parkot mondjuk a Főkert, másik fővárosi cég, üzemeltet és ott locsolja a zöld felületeket, akkor olyan mérők üzemelnek ott, amelyek kizárólag a locsolási célt szolgálják, nekik az a tulajdonságuk, hogy csatornadíj nincsen beállítva hozzájuk, hiszen ők nem keletkezik az ő fogyasztásukból szennyvíz, hanem ők ellocsolják a vizet, és akkor gyakorlatilag csak a vízdíjat kell kifizetni. A locsolási mellékmérő, ami ugye nyilván elsősorban a kertesházas övezetekben értelmezhető, szintén a bekötési mérő mögé van kötve, és akkor tud ilyet a fogyasztó üzemeltetni, hogyha az a mérő kizárólag a locsolólendszernek, a kerti csapnak, a slagnak a megtáplálását szolgáló vizet méri meg.
Uh-huh. Mert ugye a víz elszivárog a talajban,
hát, és
nem lesz belőle szennyvíz.
Így van, pontosan.
És ez a főmérő, amit említesz, illetve a bekötési mérő, az a főmérő, hogy erről tudsz mesélni, és akkor egy picit értsük, hogy ez micsoda?
Bekötési mérő? Uh-huh. A bekötési mérő és a főmérő ugye ők szinonimák.
Igen.
Róla elsősorban azt kell tudni, hogy amint azt az imént mondtam, ugye ő a cégnek a pénztárgépe. Ő alapján állítjuk ki a számlákat, ő csinálja nekünk a bevételt gyakorlatilag. A társaság legfontosabb bevételét, a szolgáltatási díj bevételt. Budapesten ugye vízdíjat számlázunk, de nagyon fontos, hogy az FCM is, a csatornázási művek, a társszolgáltatóit Budapesten, aki ugye szennyvízelvezető hálózatot üzemelteti, ők is a mi vízmérőink alapján számlázzák ki a csatornadíjat. Tehát ez megvan oldva, hogy mindenfajta úton, módon eljuttatjuk nekik azt a mérő állást, ami alapján mi kiállítjuk a vízdíjszámlát, illetve ha a DBH, ugye a díjbeszedő holding jár el a mi nevünkben és az ő nevükben, akkor a díjbeszedő holding állítja ki mind a cégnek, mind a kétfajta szolgáltatásnak a szolgáltatási díját, de elnagyoltan az a lényeg, hogy a mérő alapján számlázzuk a vízdíjat, átadjuk a mérőadatokat a FCM-nek, és az FCM pedig az alapján számlázza ki a csatornázási díjat, tehát a bekötési mérőknek dupla funkciója van. Ugye az agglomerációban tudjátok, hogy az agglomerációs településeken ugye mi nem csak az ivóvízszolgáltatást visszük, hanem ugye a szennyvízelvezetést és a szennyvíztisztító telepeket is, és az agglomerációban pedig mi magunk állítjuk ki mind a víz, mind pedig a csatornadíj számlákat a fogyasztóknak. Ugye a bekötési mérőről az egy nagyon fontos információ, és tudni való, hogy ez a szolgáltatónak a tulajdonában van,
igen.
És azért a mi reszortunk az, hogy időről időre cseréljük a bekötési mérőket. Ezzel kapcsolatban ugye a fontos dolog, ugye a fogyasztónak a világon semmi pénzfizetési kötelezettsége nincsen. Mi vagyunk a tulajdonosok, mi szerezzük be a mérőket mindenfajta bonyolult közbeszerzési eljárásos módszerekkel, majd ha, illetve saját magunk költségére történik meg a mérőcsere. Gyakorlatilag ezek a legfontosabb tulajdonságai a bekötési mérőknek és a főmérőnek.
Mondtad, hogy ugye a melegvizes mérőknél, melegvizes mérők magas hőmérsékletű víznél is képesek pontosan mérni, és ha már a pontosságnál tartunk, mi biztosítja egyáltalán a mérőknek a pontosságát?
És ugye, ha ezt a kérdést meg akarjuk válaszolni, akkor megint csak egy picit vissza kell menni a strukturálásnak az irányába. Ugye mechanikus és elektronikus mérők, ugye mondtam az imént, többségében ugye mechanikus mérőket üzemeltetünk. A mechanikus mérőknek ugye az az alapvető tulajdonságuk, hogy van egy jellemzően fém váz, ház, a mérőnek a háza váza, és abban a házban működik jellemzően műanyag alkatrészekből elkészített belső mérő szerkezet. Értelem szerint ez a szerkezet és a műanyag és a műanyag alkatrészek azok kopnak. Ráadásul ugye vizes közegben működnek az alkatrészek, surlódás, mi egyebek. Értelem szerint a fizika, ezek az alkatrészek elhasználódnak. Ugye ez az oka, ez adja meg a ciklikus mérőcserét, mint tevékenységet. Tehát gyakorlatilag nem véletlenül van az kitalálva a jogszabályban, illetve leírva a jogszabályban, hogy időről időre ki kell cserélni a mérőket, nem csak a bekötési mérőket, a mellékmérőt, mindenféle vízmérőt, ami elszámolás alapját képezi, azt ki kell cserélni időre időre, pontosan azért, mert ezek a kopó alkatrészek egy idő után megadják magukat. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy na és akkor mik a részletek? Mennyi ideig bír a pontos működését a vízmérő? Ugye azt kell tudni szintén a válasz adás előtt, hogy 2016 évvégéig novemberében, 2016 novemberében lépett hatályba az a szabály, hogy már nem 4, hanem 8 évig hitelesek mind a bekötési, mind pedig a mellékmérők. Ami annyit tesz, hogy legkésőbben a 8. év végén le kell cserélnie a bekötési mérőket a szolgáltatónak, mellékmérőket meg a tulajdonosnak, azt most nem tapossuk szélesre. És nyilván, tehát ennek a ciklikus mérőcserének az az oka, hogy elhasználódnak a mérők. Jó kérdés, mennyire használódnak el a mérők, és mikor történik meg az ő elhasználódásuk gyakorlatilag. Ezt tapasztalati úton próbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, és folyamatban van nálunk egy évek óta tartó munka, aminek az a lényege, hogy a hálózatról leszerelt bekötési mérőket vizsgáljuk. Hogy milyen mérési tulajdonságokkal, milyen mérési teljesítménnyel működnek akkor, amikor a 6., 7., 8. életévükben járnak. Fontos közbeszúrnom, hogy nem kell megvárnia a szolgáltatónak a 8. évet, illetve a 8. évnek a végét, hanem úgy szól a jogszabály, hogyha egy mérő elmúlt 4 évesnek lenni, akkor a szolgáltató azt a mérőt cserére jelölheti. És ennek a jogszabályi rendelkezésnek az van a hátterében, hogy ugye ezek a mechanikus szerkezetek attól függően kopnak el, attól függően változik meg a mérési tulajdonsága egy mérőnek, hogy milyen terhelést kap. Tehát értelem szerint egy családi ház, ahol egy nyugdíjas házaspár éli az életét, és elfogyasztanak havonta 3 köbméter vizet, az ő fogyasztásukat megmérő kismérő, az nem ugyanazt a terhelést kapja, mint a gyógyszergyárnak a 100 milliméter átmérőjű, nagy teljesítménnyel működő mérője. Vizsgáljuk azt, hogy hogyan működnek és hogyan teljesítenek a hálózatról leszerelt mérők. 50 ezer fölött járunk már visszamérések és vizsgálatok számában, és az a tapasztalás, hogy milyen meglepő, ahogy idősödnek a mérők, úgy romlik az ő teljesítményük, és változik meg a mérési tulajdonságuk. Logikus kérdés, milyen irányba? Egyértelműen abba az irányba, hogy egyre kevesebb és kevesebb vizet mérnek meg. Magyarul a szolgáltató számára hátrányosan változik meg az a működésük és teljesítményük. Ezért van az egyébként, hogy egy olyan mérőcsere tervet hajtunk végre, ami terv során figyelünk arra, hogy melyek a nagy teljesítménnyel működő mérők, és melyek azok, amelyek kevésbé sok vizet kellett, hogy megmérjenek az évek során, és természetesen cserében prioritást élveznek azok a mérők, amelyeken keresztül nagy fogyasztást realizáltak a fogyasztók, és amelyekről nekünk azt kell föltennünk, hogy ők a kopásnak intenzívebben voltak kitéve a működésük előtt, és őket hamarabb kell lecserélni.
Uh-huh. Beszéltünk az elektronikus vízmérőkről, akkor ott nincs kopás, ezt jól értem?
Az elektronikus vízmérők, őket legalábbis ami nálunk ismert, és mi vásároljuk, használjuk, alkalmazzuk, két fajtájukat ismerjük, egyrészt az ultrahangos mérők és az elemes induktív elven működő mérők. Ő bennük nincs olyan belső szerkezet, olyan belső műanyag szerkezet, mint ami a mechanikus mérőkben, tehát ezáltal látszólag pontosabb az ő működésük. Ezzel összefüggésben azt tudom elmondani, hogy azért természetesen ott is van lehetőség, hiszen ezek gépek, műszerek, és ami ugye tudjuk jól, ami meghibásodhat, az meg is hibásodik. Például ugye az ultrahangos mérőknél azt az elvet követi a műszer, hogy egymással szembeállított ultrahangos, vagy szenzorok ultrahang közvetítésével mérik meg a közöttük elfolyt víznek a mennyiségét, és például ezekre az ultrahangos szenzorokra előfordulhat, hogy a vízben lévő különböző összetevők lerakódnak, és ezek rontják a mérési tulajdonságait az ultrahangos, tehát az egyik elektronikus fajta mérőnek. Ezt is egyébként a gyártók igyekeznek ugye fejlesztéseket végrehajtani. Egyébként a jövő az az elektronikus mérők irányába mutat, kevésbé a mechanikus mérők irányába mutat. Tapasztalataink szerint a gyártók innovációi azok ugye az elektronikus irányba mennek el, és ha már innovációt hajtanak végre, akkor például az ilyen meghibásodási lehetőségekkel természetesen a fejlesztéseik során foglalkoznak. Tehát az ultrahangos mérők sem működnek természetesen tökéletesen, ők is meghibásodhatnak, más természetű, mint a mechanikus mérők, már legalábbis a problémák velük kapcsolatban.
Említetted, hogy ugye a leszerelt mérőket vizsgáljátok, meg ilyesmi. Mi a helyzet az újrahasznosítással? Lehetséges-e újrahasznosítani, vagy felújítani a régi vízmérőket?
Igen, röviden a válasz. A saját tulajdonunkban ugye, megint csak ugye a bekötési, a főmérőkről beszélek elsősorban, ugye nem lehet azt eleget elmondani, hogy a lakás mellékmérők, locsolási mellékmérők, mellékmérők, az a fogyasztónak a tulajdonában van, az ő dolga az cseréltetni 8 évről 8 évre. Nekünk csak a számlázási rendszerbe történő bevezetés ugye a feladatunk, viszont bekötési mérők. Jogos a kérdés, hogy hát hiszen 8 év eltelik, lecseréljük a mérőt, és akkor mit csinálunk azzal a lecserélt mérővel. Kétféle útja, vagy két útja van a lecserélt főmérőknek. Egyrészt valóban jó a kérdés, tehát javítás, felújítás, mind a két fogalom viszonylag fontos. És a másik, hogyha nem lehet javítani, vagy felújítani a mérőt, akkor azt valóban a fővárosi védelek értékesíti hulladékként a hálózatról leszerelt bekötési mérőket, de ameddig lehet, addig igyekszünk őket javítani és felújítani. Mit jelent a javítás, mit jelent a felújítás? A felújítás annyit tesz, hogy a komplett belső szerkezetét, a a felújítást végző partner kicseréli, a javítás pedig azt jelenti, hogy egy vagy több, de nem az összes alkatrészét javított alkatrészekre, vagy kijavítja a szintén a partner, vagy kicseréli egyébként ezeket az alkatrészeket. Kismérők esetén, ugye megbeszéltük az elején, 15-ös, 20-as, 25-ös, ugye ezek a nagy tömegben működő kis átmérőjű mérők, ezeknek vonatkozásában a felújítása jellemző, sőt, csak és kizárólag a felújítás az, ami elvégezhető feladat, hogy fölélesszük ezeket a mérőket, tehát gyakorlatilag elviszi a partner és a belső szerkezetét komplette kicseréli, a házat megmunkálja, rendbe teszi tulajdonképpen, és a belső szerkezete az új lesz ezeknek a mérőknek. A nagy mérők esetében pedig a felújítás az nem kifizetődő, mert a felújítása egy nagy mérőnek az sokszor drágább, mint egy újat vásárolni. Tehát ott csak a javítás a képzelhető el, ami egy-egy alkatrésznek a cseréjéből, kijavításából származik.
Mekkora a felújítási arány?
Azért nem szeretnék erre a kérdésre számmal válaszolni, hanem inkább egy bővített mondattal, mert nem is az a lényeg, hogy mekkora mértékben használunk felújított vagy javított mérőket, hanem az, hogy ez a lehetősége legyen meg a társaságunknak, ugye ez a több lábon állás szempontjából fontos szempont, hogy egyrészt rendelkezzünk olyan kapacitással rendelkező partnerekkel, akik képesek a javítást és a felújítást végezni, és mindig évről évre változó az a tendencia, hogy mi ezektől a partnerektől mekkora kapacitást kaphatunk meg tulajdonképpen, elnézést a bonyolult fogalmazásért, és igyekszünk kimaxolni ezeket a kapacitásokat. Azért egyébként az egy irányelv és a felső vezetéstől elvárás is számunkra, hogy például a nagyfogyasztókhoz, akik sok vizet elfogyasztanak és sok pénzt fizetnek nekünk szolgáltatási díj formájában, új mérők kerüljenek föl hozzájuk, és a felújított mérőket jellemzően inkább csak a kis fogyasztással működő felhasználási helyekre tegyük föl. De a kis fogyasztással működő felhasználási helyek, amit az imént mondtam, maradok annál a példánál, idős házas pár, kertesház, kisebb kertesház, bőven jól működik náluk egy felújított mérő, nem kell, hogy újat vásároljunk. Most mondok egy példát, csak hogy számoknál is maradjunk. Most éppen a hatályos szerződéseink értelmében a legkisebb átmérőjű 15-ös mechanikus mérőt 10.240 forintért vásároljuk, miközben ugyanígy egy 15-ös átmérőjű mérőnek a felújítása az 6.150 forintba került, tehát majdnem a fele. És logikusan jön a következő kérdésetek, hogy vajon a felújított mérők azok hogyan teljesítenek. A felújított mérőkkel kapcsolatban ugyanaz a protokollunk, mint az új mérők esetében, működik egy laboratórium a főtelepen, a vízmérőkezelési osztálynak a laboratórium, és ebben a laboratóriumban etalonpadokon vizsgáljuk meg a beszállításokat. És mind az új mérők esetében, mind pedig a felújított mérők esetében a partner teljesítését vizsgáljuk. Van egy protokoll, van egy processz, ami úgy néz ki, hogy mintavételesen kiveszünk x darab mérőt a szállítmányból, mind az újból, mind a felújítottból, és vizsgáljuk az ő teljesítményüket. És a felújított mérőknek ugyanúgy meg kell felelniük a standardoknak, tehát az ő megbízhatóságuk, az ő megbízhatóságukat ellenőrizzük, a pontos működésüket ellenőrizzük, tehát az a fogyasztó, akihez felújított mérő kerül, semmivel sem kerül hátrányosabb helyzetbe, mint az, akihez új mérőt szerelünk fel.
Szuper, köszönjük.
Azt érdemes tudni egyébként még a felújításról és a javításról, hogy ez nem vagyunk könnyű helyzetben, amikor partnert keresünk, tehát felújító-javító partnert keresünk, mindösszesen azért, mert ez a tevékenység, ez ugye a felettes hatóságunknak az engedélyével végezhető csak, ugye ez a MEH, tehát hatósági engedéllyel végezhető, és ha megvan a hatóságnak az engedélye, hogy mi ezt a felújításra, javításra köthetünk szerződést partnerekkel, akkor egy közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, és sajnos ebből az adódik, hogy átmérőként csak egy-egy partnerrel tudunk mi szerződést kötni, ez ugye némileg szűkíti a lehetőségeinket, és ezért is mondtam el azt az imént, hogy mindig a partnernek a kapacitásaihoz vagyunk mi tulajdonképpen kötve. Sajnos jóval több mérőnk van felújítható állapotban, mint amennyit valójában fel tudunk újítatni a partnerekkel. Ez nem annyira jó, ki vagyunk téve ennek a bizonyos szabályrendszernek, hogy hatósági erdei és közbeszerzési eljárás, de eznek keretei között viszont a maximumot igyekszünk realizálni.
Uh-huh. És most beszéljünk a mérőcseréről, hogy mérőcserénél hogyan járunk el, a fogyasztó szempontjából mik az elvárások.
Oké, megint csak ketté osztom, bekötési mérő, főmérő versus mellékmérő. Uh-huh. A bekötési mérővel kezdjünk, bekötési mérő, nem lehet eleget hangsúlyozni, szolgáltató a tulajdonos, szolgáltatónak kell beszerezni a bekötési mérőt, és a szolgáltatónak kell saját költségén kicserélni a bekötési mérőt. Na most, hát nyilván bekötési mérők, főmérők, viszont ez a fogyasztónak, az ingatlanjának a területén működnek ezek a mérőeszközök, és ezért kell, hogy a fogyasztóval kommunikáció történjék, és a fogyasztónak természetesen van kötelezettsége és dolga a mérőcserével összefüggésben. Úgy néz ki, elnagyoltan a folyamat, hogy időben, jó előre, írásban tájékoztatjuk a felhasználókat, a fogyasztókat, hogy mikor érkezünk hozzájuk mérőt cserélni, ugye bekötési mérőt cserélni. Biztosítjuk természetesen a lehetőséget, hogyha nem jó az időpont, akkor a fogyasztó időpontmódosítást kérhessen, persze ezt határidőhöz kötjük, mert hát nyilván szerveznünk kell a munkát, és amikor megyünk és mérőt cserélünk, akkor a fogyasztónak egyrészt úgy szoktuk mondani ilyen jogász nyelven, hogy tűrési kötelezettsége van, be kell, hogy minket engedjen az ingatlanjának a területére, oda kell, hogy engedjen az aknához vagy a mérőhelyhez, és ott nekünk el kell tudnunk végezni a munkát, azaz például a mérőhelyet, az aknát tiszta, hozzáférhető állapotban kell tartani a fogyasztónak, egyébként ez neki jogszabályi kötelezettsége, és ebben kimerül neki a bekötési mérő csere vonatkozásában a kötelezettsége. Minden adminisztrációt azt mi a helyszínen elvégzünk, neki a végén igazolnia kell, hogy a csere az megtörtént.
Uh-huh.
Oké? Okay? Lakásmellékmérők. Ugye, hát a számokról csak annyit, hogy 275 ezer környékén van a bekötési mérők száma a fővárosi vízművek, ugye az üzemeltetési területén, a lakásmellékmérők száma pedig 1 millió 150 ezer magasságában van most, és 650 ezer fogyasztási helyen működnek lakásmellékmérők. Tehát számában ezek, tehát jóval több a lakásmellékmérő, mint a bekötési mérő, és ezért értelem szerint a fogyasztók mérőcserével gyakrabban találkoznak a lakásokban, mint a kertes házaknál, és ott pedig ugye fontos, hogy a lakás mellékmérők, a mellékmérők a felhasználónak, a fogyasztónak a tulajdonában van, és ebből az következik, neki kell gondoskodni a cseréről. Uh-huh. A cserét többféleképpen oldhatja, mert most teljesen elnagyoltan ezek a következő lehetőségek, vagy megbízza a fővárosi vízműveket, vagy megbízza a fővárosi vízművek valamely szerződött, minősített partnerét, tudásom szerint most 20 cég van velünk együttműködésben, az ő elérhetőségeiket ugye a honlapon, jellemzően a honlapon megtalálhatják a fogyasztók, illetve a harmadik verzió akár saját maga is kicserélheti a mellékmérőjét, és abban az esetben pedig a fővárosi vízműveket kell kérnie, hogy a fővárosi vízművek helyezze üzembe, plombálja az ő által a kicserélt mellékmérőt.
Uh-huh. Tehát említetted, hogy a fogyasztónak kötelességei vannak, így százalékban kifejezve hány mérőcsere hiúsul meg, és miért?
Mérőcsere sikeresség. A bekötési mérőcserélő csoportnak, ami ugye része a vízmérő kezelési osztálynak, az ő egyik legfontosabb mutatójuk, ami a teljesítményüket jellemzi, hogy mekkora hányadban hajtják végre sikeresen a megkísérelt mérőcseréket. Ez a szám évről évről nagyjából a 75% között szokott, 75% körül szokott mozogni, tehát a megkísérelt cseréknek a 3/4-ében járunk el sikeresen. Ez a szám változik, és igyekszünk olyan intézkedéseket megtenni, amelyek ugye ezt a hatékonyságot növelik. És itt elsősorban nem a büntetésre kell gondolni. A büntetés az egy tudva levő valami, ami a bekötési mérőcserével függ össze, és igen, ez egy méltányolható igénye társaságunknak, hogyha mi a szabályoknak megfelelően értesítjük a felhasználót, a fogyasztót, hogy megyünk mérőt cserélni, és a kollégák fölkészülten az autójukban, a mérőkkel, a szerszámokkal, az eszközökkel megjelennek a felhasználási helyénél, és ezt a, és a cserét valamilyen oknál fogva a fogyasztónak felróható okból nem tudják elvégezni, akkor a társaságunknak joga van kötbért kiszámlázni, és ezek a kötbér tételek elég borsosak ahhoz, hogy arra mindenképpen hívjuk fel a fogyasztóknak, a hallgatóknak a figyelmét, hogy tessék nagyon komolyan venni azt az értesítést és a társaságnak azt a szándékát, vagy azt a, azt a kötelezettségét, hogy mennünk kell és cserélnünk kell a bekötési mérőt. De nem csak és nem elsősorban a büntetéssel szeretnénk növelni a mérőcsere hatékonyságot. És mondok egy példát, itt is a kismérőt és a nagymérőt különbözővé kell tenni. Nagymérők esetén, ahol ugye nagyfogyasztókkal állunk szemben többségében, ráadásul a nagyfogyasztókat megbízhatóbban lehet elérni már, mint természetesen. Értem ez alatt azt, hogy a nagyfogyasztónak a telefonszámát azt jellemzően a netről megtudhatjuk, és így nyugodt minden továbbiak nélkül tudunk beszélni egy gyógyszergyárnak a portájával, hogy ugye tetszenek rá emlékezni, hogy tetszettek mérőcsere értesítőt kapni, és például a nagyfogyasztók esetén, a nagymérők esetén a kollégáim kifejezetten pluszban még telefonon is keresik a nagyfogyasztót, illetve a nagyfogyasztónak a képviselőjét, hogy biztossá tegyük azt, hogy a mérőcserét sikeresen fogjuk tudni végrehajtani.
És naponta hány mérőt cserél a vízművek?
Kismérő és nagymérő esetén különböző számokkal dolgozunk, értelem szerint. Ugye úgy szoktuk csúfolni a fiúkat, hogy partikban közlekednek, ugye parti szám alapján határozza meg a munkaszervezés az elvégzendő mérőcseréknek a számát, és a kismérős partik, ugye ott mindig két kollega dolgozik egyszerre, a kismérős partik 24, 26, 28 mérőt cserélnek le egy nap, miközben a nagymérős partik, ahol 2-4 kollega dolgozik, ott 4 és 6 mérőt tudnak egy nap lecserélni. Egy kismérős mérőcsere sokkal gyorsabban tud megtörténni. Percekről beszélünk, miközben egy nagymérős mérőcsere, mondjuk egy 100-as, egy 150-es, 100 mm, 150 mm átmérőjű nagy, nehéz szerelvénynek a kicserélése, az fél óra, 3-4 órát is igénybe vehet, sőt, még akár többet is, hogyha valami műszaki probléma merül fel, amit a kollégáknak a helyszínen kell elhárítani, és éppen ezért is fontos az, hogy a nagymérő cseréből minél kevesebb hiúsuljon meg, ezért fektetünk arra hangsúlyt, hogy nagymérő csere esetén plusz energiákat tegyünk bele abba, hogy mindenképpen sikeres legyen. Például ezt a kitelefonálást ezért csináljuk. Szumma, kérdésre a válasz, naponta körülbelül olyan 150 darab mérőt cserélnek le a kollégák, és ennek a túlnyomó többsége 80-90% az kismérő.
Ha már a fogyasztói kötelezettségekről volt szó, azért a fogyasztókat még elég élesen érinti maga a leolvasás is. Mit érdemes tudni a leolvasásról, vagy a leolvasás menetéről fogyasztóként? Hogyan történik, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a kollégák le tudják olvasni a mérőinket?
A leolvasás esetén is, megint csak struktúrálnunk kell, kérdés megválaszolásához, főmérő bekötési mérőnek a leolvasása, illetve mellékmérőnek a leolvasása. És a leolvasásról úgy érdemes, illetve úgy kell beszélni, hogy a számlázással kell őt összefüggésbe hozni, és a legtipikusabb számlázási, leolvasási ciklikusság, talán így jó mondani, a fogyasztóknak, főleg a lakossági fogyasztóknak a nagy többsége ugye 2 havonta kapja a számláját. A vízdíj és a csatornadíj számlát. Nem 2 havonta történik meg a bekötési mérőknek a leolvasása, hanem úgy szól a jogszabály, és egyébként társaságunk üzletszabályzata is, hogy egyszer egy évben le kell olvasni a szolgáltatónak a bekötési mérőt, illetve a mellékmérőt is. A 2 havi számlázásban lévő fogyasztókat többségében a részletszabályokban nem akarok olyan nagyon belemenni, természetesen ezt is lehetne szőrözni, és lehetne szálazni itt a különböző speciális eseteket. Elnagyoltan mondom, hogy mi a gyakorlat. A 2 havonta esedékes számlák esetén, ugye ez 6 számlázási időszakot jelent egy évben, és ebből a 6 számlázási időszakhoz 6 leolvasási, illetve diktálási időszak tartozik. Tehát egyrészt a fogyasztónak joga van és lehetősége van, és ha szabad egy kis reklámot vagy felhívást közölnöm itt minden hallgatóval, akkor akkor szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy az összes létező lehetőséget használja ki, vagy valamelyiket válassza ki magának, és diktáljon mérőállást. Ez ugye nagyon fontos, egyrészt a pontos számlázás miatt elsősorban, ugye a pontos számlázás miatt egyéb más hasznai is vannak a diktálásnak, de minden évben legalább egyszer számíthatnak a fogyasztók ugye a leolvasó érkezésére. Egyébként a leolvasó, az éves leolvasás időpontját mindenfajta kommunikációs eszközzel közöljük a felhasználókkal. Egyébként jellemzően a számlákon, a minden érkező számlán rajta vannak rajta van az éves leolvasásnak az időtartama. A másik 5 leolvasási, diktálási időtartamban pedig vagy diktál a fogyasztó, vagy pedig becsléssel állapítjuk meg a kiszámlázandó víznek a mennyiségét, és ezért is még egyszer mondom, mindenkit arra biztatok, hogy a pontos elszámolás véget ne csak a leolvasási időtartamban számítson arra, hogy érkezik a fővárosi vízműveknek a leolvasója, és megtörténik a leolvasás, hanem a másik 5 számlázási, diktálási ciklusban is küldjön mérőállást.
Köszönjük szépen, akkor most már a hallgatóink is tudják, hogy hogyan kell készülni a leolvasásra. Tudnál mesélni nekünk, Gábor, az illegális bekötésekről, hogy hogyan védekezünk ezek ellen, mennyi van, vannak esetleg jó sztoriaid?
Hát sajnos előfordul, és olyannyira előfordul az ilyesmi, az olyan, hát a fogalmazunk finoman, a nem jogszerű fogyasztói magatartás, ami olyannyira előfordul, hogy kifejezetten van a vízmérőkezelési osztályon, az én osztályon van egy szervezeti egység, a szabálytalan közműhasználati tím, illetve van egy másik is, ugye ez a kivizsgáló tím, akik összedolgozva egyrészt igyekeznek megtalálni ezeket az illegalitásokat, másrésztről pedig ugye az egyik csapat földeríti, van egy kifejezetten egy olyan munkakör, hogy illegális kivizsgáló, és azok a kollégáim fel vannak vértezve mindenféle tudással ahhoz, hogyha nekik a helyszínen egy ilyen gyanút esetleg igazolni kell, akkor ők ezzel képesek legyenek, és ugye a szabálytalan csapat pedig előkészíti az íróasztal mögül ezeket a kivizsgálásokat, illetve aztán a szankcionálásról is gondoskodik. Ugye megint csak egy nagyon fontos attitűd, vagy hozzáállás, vagy nagyon fontos motivációja ennek a munkának, hogy nem elsősorban büntetni akarjuk az illegalitásokat, hanem arról akarjuk meggyőzni a fogyasztót, aki valamilyen törvénytelen, jogellenes dolgot követel, és törvénytelenesen, jogellenesen használja a közmű hálózatunkat, hogy ezt ne tegye, és jól fizető és jogszerűen eljáró felhasználóvá változzon át. Ez ennek a munkának egyébként a motivációja és lényege. Nem könnyű, különösen a vizes szegmensben nem könnyű megtalálni az illegális bekötéseket, a megkerülő vezetékeket, ugye ez egy tipikus illegális tevékenység vagy állapotnak a létrehozása, hogy kikerülik a bekötési mérőt egy megkerülő vezetékkel. Ezeknek azért természetesen mindegyiknek van valamilyen jele, amit meg lehet találni. És a kollégáim kifejezetten felkészültek arra, hogy utána járjanak ezeknek az eseteknek, és hogyha a gyanú megfogalmazódott, akkor a gyanút a kivizsgáló kollégák a helyszínen pedig bizonyítsák. Az érdekesebb történetek természetesen akadnak. Néhány évvel ezelőtt az egyik agglomerációs település egy komplett mosoda kapcsán merült fel a gyanú, hogy hát itt akkora ezen a településen a nem számlázott víz aránya, hogy ez egy fontos mutató, ne beszéljünk most részletesen a dologról, itt mindenki el fog aludni, hogyha erről részleteiben mesélnénk. Mindenesetre gyanús volt, hogy sokkal több vizet termelünk, és tesszünk be ennek az agglomerációs településnek a hálózatába, mint amennyi vizet értékesítünk. És a kollégák darabra végignézték a településnek a nagyfogyasztóit, és megfogalmazódott a gyanú, hogy kik lehetnek azok a nagyfogyasztók, betongyár, mosoda, és így tovább, akiknél valami nem stimmelhet. És így koncepciózusan, ronda kifejezést használok, rászálltunk ezekre a nagyfogyasztókra, vizsgáltuk az ő működésüket, és be is bizonyosodott a gyanú, hogy fekete és illegális bekötéseket üzemeltettek, ezeket a bekötéseket megtaláltuk, és sok 100 millió forint feladatot számláztunk ki, és maga a nagyfogyasztó önként teljesítette a mi összes követelésünket, és azóta, amióta ez az eset ez megtörtént, ő jó fogyasztóként két hónapról két hónapra befizeti azt a szolgáltatási díjat, ami az ő fogyasztásának megfelelő.
Ez volt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Dr. Fogarasi Gáborral, vízmérőkezelési osztályvezetővel beszélgettünk. Én Schubert Ős vagyok, és kollégámmal, Lackó Milánnal köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. A vízhangukat vízművek.hu e-mail címre várjuk a podcasthez fűződő kérdéseket, megjegyzéseket, véleményeket, és kérjük hallgatóinkat, azt is írják meg nekünk, ha van olyan téma, amiről szívesen meghallgatnának egy következő részt. Minden jót kívánunk!